Istennek igéjét ezen a délelőttön Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom az útmutatónk erre a hétre kijelölt rövid kis gondolatát, Római Levél 8. fejezetnek a 14. versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak Róma beliekhez írott leveléből a 8. fejezet 14. verse így hangzik: mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Eddig olvasom az igét. Mit is jelent az, hogy valaki Isten fia lehet? Mit is jelent ez a mi számunkra, vagy mit is várunk mi, amikor arra gondolunk, hogy Isten gyermekeivé lettünk, akkor mi az, amiért szeretnénk mi Istenhez közel állók lenni? Talán említettem már, gyerekkoromban volt egy patikus a falunkban, és hát egy ilyen kis barna gyerek voltam én, valószínű, hogy nagyon megtetszettem neki, és mivel nem volt gyermeke, akármikor találkoztam vele, vagy találkozott velem, akkor mindig azt mondta, hogy megyek-e az ő gyermekének, hogy menjek, legyek az ő fia, és éljek vele, hagyjam anyáikat nyugodtan, de ő nagyon szeret engem, és ő a fiává akar fogadni is. Hát persze én soha nem gondoltam arra, hogy gyermeke legyek, de volt idő, amikor igen, emlékszem, hogy amikor általában valami összezűrdülés történt otthon a családban, amikor a szüleim nem azt tették, amit én elgondoltam, és nem úgy gondolkodtak, ahogy én gondolkodtam, akkor rögtön magamban dúva-fúva eldöntöttem, hogy hát én csak a Pali bácsinak a fia leszek, mert ő mindig hívott engem, és hát ott biztos sokkal jobb lesz, anyagilag is jobban áll, mint az én szüleim, biztos mindent meg tud majd nekem venni, és egyébként is engem nem szeretnek a szüleim, mert mindig összetűzésbe kerülünk, és nem azt csinálják, amit én általában gondolok és szeretnék. Hát az jutott eszembe, vagy ez a gondolat jutott eszembe, amikor arról olvastam, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Vagyis hát, amikor Isten fiúságról gondolunk, akkor általában az jut eszünkbe, hogy mi is az, amit Isten tud nekünk adni. Isten jelenlétében, Isten közelségében. Vajon milyen előnyeink lesznek nekünk az életben? Mert hát, valljuk be őszintén, hogy azért sokszor így gondolkodunk, hogy valami biztos plusszal jár ez. És hát vannak is ígéreteink, ugye azok a bátorítások, amiket Isten nekünk igéjében elénk állít, hogy ha ővele járunk, akkor milyen lesz az életünk, békességet ad nekünk, az ő békességét adja nekünk. Tapasztalunk a Szentírás olvasások közben olyan ígéreteket, amiket ugyan Isten népének mond az Úr, de hisszük azt, hogy ez nekünk is szól, az ő védelméről, bátorításáról, arról, hogy nem leszünk se mi, se a gyermekeink kenyérkéregetők. Tehát mondhatjuk azt, hogy jó üzlet Isten gyermekének lenni, Isten fiának lenni, mert Isten hatalmas, erős, gazdag, az övé az egész világ, és még örök életet is ad nekünk. Tehát megéri Isten fiának lenni, és mi ezt el is várjuk tőle. Nos, hogy ugye az évforduló volt, újra és újra kikihúzzuk azokat az igéket, amik bátorítást jelentenek számunkra, és várjuk is, hogy bátorítóak legyenek. Senki nem szeretne olyan igét húzni így az év elején, amiben mondjuk olyan dolgok vannak, amiket mi nem szeretnénk, és amely esetleg talán még meg is dorgál bennünket, hanem azt szeretnénk, hogy ezek az ígéretek szépek legyenek, kedvesek a mi szívünknek. Most a keddi napon, amikor az öreg otthonban voltam, hete Fejércsén, és hát ugye ez volt az év első Isten tisztelete ott, és hát vittem nekik is igét, nekik is igéket, és hát az idősek húztak, valakinek csak én tudtam húzni, és aztán felolvastuk, és volt egy néni, aki hát egy nagyon értelmes idős néni, állandóan lefoglalja magát, egy tevékeny néni mégis, tényleg mondhatjuk, hogy egy intelligens néni is verseket tud, szóval, hogy mondhatjuk, azt hiszem talán tanító volt, és amikor kihúzta az igét, elkezdte olvasni, arra már nem emlékszem, hogy mit, egy darabig gondolkodott rajta, és ezt csak így fel. Hát ez jó! Hát ez nagyon jó! De ilyen az kifejezése, hát ez egy nagyon jó gondolat, és nagyon jó bátorító ige. És én néztem rá, hogy micsoda lelkesedést váltott ki ebből a közel 90 éves néniből az, hogy milyen igét húzott, és valóban így van. Tehát ez jó. Ezek fontos dolgok az ember életében, hogy ezeket az igéket, ezeket a bátorításokat megkapjuk, hisz ezzel jár, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Kaphatunk bátorítást és vigasztalást tőle. De azon gondolkodtam el, hogy ha Isten ígéreteire vágyakozunk, ha arra vágyakozunk, hogy ő mindezeket megadja az életünkben, akkor tisztában vagyunk-e mi azzal, hogy ezt a sok jót, azt a sok áldást, amit Isten megígért nekünk, azt megérdemeljük-e? Tehát, hogy vágyaink vannak, elvárásaink vannak az Atya felé, mint gyermek a szülei irányába, de hogy elgondolkodunk-e azon, hogy gondolkodásunk, cselekedetünk, sokszor az Atyához való viszonyulásunk, időnként gyermek módjára való gondolkodásunk, vagy felé való viszonyulásunk, az feljogosít-e bennünket arra, hogy csak a jót és csak az áldásokat kérjük el tőle. És ha az ember így kezd gondolkodni, akkor meg kell látni azt, hogy mindazt, amit Istentől kaptunk, azt nem érdemeljük meg. Bár evidensnek tartjuk, bár természetesnek tartjuk, hogy Isten minden kérésünket teljesítse, de nem biztos, hogy jogunk van hozzá. Nem biztos, hogy megtehetjük ezt. Amikor most felolvastam a Mózes második könyvéből azokat a gondolatokat, amelyben az Úr az ő népét figyelmezteti arra, hogy milyen módon kell neki viszonyulni a másik emberhez, az árvához, milyen módon kell viszonyulni az özvegyhez, hogyan kell az emberek felé gondolkodnia, akár a szegény, akár a mellette lévő ember felé, akkor nagyon világosan látszik az, hogy Isten fölállít egyfajta rendszert. Van ok és okozati összefüggés. Ha ezeket megcselekszed, akkor én is megcselekszem veled. Ha pedig az ellenkezőjét teszed, ha te bántani fogod a fele barátodat, ha te nem úgy viszonyulsz hozzá, hogy én azt elvárom, akkor én is hasonlóképpen fogok feléd fordulni. És arra gondoltam, hogy amikor Isten a mi életünket nézi, akkor ő nagyon igazságosan tudja eldönteni azt, hogy mi mit érdemlünk, és mit nem. Ő nagyon is igazságosan látja a mi életünket. És hát valljuk őszintén, hogy nekünk is van igazságérzetünk. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy ki mit érdemel, hogy ki mi az, amit elérhet az életében, ami az övé lehet, akkor nagyon világosan látjuk azokat a határokat, azokat a mértékeket, amik szerint nem csak mi, hanem Isten is méri ezt a világot. Emlékezzünk csak a tékozló fiúnak a történetére, és ez számomra mindig olyan nagyon meghatározó gondolat és élmény olvasmányaink közül, amikor olvasom a tékozló fiúnak a történetét, és nem is az, hogy hogyan ment el a tékozló fiú, hogyan herdált el a vagyonát, hanem hogyan jött vissza. Ugye, visszajön, és ahogy olvassuk a történetet, vagy talán ahogy a tanítványok is hallhatták a történetet, amikor az Úr Jézus elmesélte, akkor nyilvánvalóan kettős érzés van az emberben. Egyrészt, hát tényleg elérzékenyít bennünket az a fajta lelkület, ami az atyában van. Amikor belép az ajtón, a kiskapun, bennem mindig egy ilyen falusi kép jut eszembe, amikor a történetet olvasom, ahol belép a kiskapun a tékozló fiú, és akkor az apa elé fut, átöleli, megcsókolja úgy, ahogy van, nem nézi azt, hogy mennyire koszos, mennyire megviselt az állapota, nem néz arra, hogy hogyan tette tönkre az életét, hanem átöleli, és megcsókolja, új ruhát adat rá, megmosdatja. Szóval ki mosdatja abból a piszokból és szemétből, és abból a helyzetéből, amiben van. És ez egy nagyon kedves gondolat. Jó látni Istent, hogy ha valakit Isten fiává fogad, aki Istennek a fia, arról Isten így gondolkodik. De ugyanakkor például, amikor emlékezzünk csak ez a másik testvér, aki otthon maradt, látja ezt a nagy felhajtást, és hát valami mégis a szívében, mint neheztelés van az atya iránt, hogy de hát ő mindent eltékozolt. Hogy igazságos-e az, amit az apa tesz? Igazságos-e az, hogy most nagy az öröm, és még le is vágjuk a hízott túlkat ennek a fiúnak, de amikor én akartam volna valamit elkölteni az én barátaimmal, nem is a hízott túlokra gondoltam, hanem csak egy kecskére, ami sokkal értéktelenebb, akkor apám, te nekem nem engedted meg. Hát igazságos ez? Igazságos az Isten? Igazságos az atya? Miért tesz különbséget az egyik és a másik között, holott ő meg sem érdemli? Ő már mindent elvitt. Ő már elvitte a hízott túloknak az árát. Vagy elhajtotta magát a túlkot, nem tudom, hogy hogy ment el, de ki kérte a ráeső részt, lehet, hogy ez pénzben, aranyban, vagy valami másban, vagy még az is elképzelhető, hogy valóban elhajtotta az állatokat, az ő részét, és majd ő kezdett egy új életet valahol máshol, letelepedett, és aztán nyilván mindent felélt, és mindent tönkretett. Tehát ő már megkapta, akkor miért jár neki még mindig, és miért nem jár nekem is ugyanaz? Méltó ő a fiúságra? Méltó ő arra, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk? És én bevallom őszintén, hogy bennem is az a gondolat fogalmazódik meg, ami a másik fiúban, hogy hát nem érdemli meg. Hogy nem igazságos. És az Isten törvénye szerint sem igazságos, amit ő ott kapott. Mert az igazság, hogyha Isten igényét nézzük, akkor a bűnért jár a büntetés. Ha valamit elkövettünk, annak megvan a büntetése. Ezt olvassuk itt most is, vagy olvastuk Mózes második könyvében. Ha ezt cselekszed, akkor vedd tudomásul, hogy ennek a büntetését neked kell majd vállalnod. Vagy ott van a másik történet, ami hasonlóan érthetetlen sokszor is a tanítványok számára, és ugyanúgy, mint amikor hallgatták a tékozló fiú történetet, talán ugyanolyan szívvel hallgatták annak idején a szőlőmunkások történetét is, amikor az Úr Jézus elmondja, hogy van a szőlős gazda, aki kimegy munkásokat fölvenni az arata, vagy a szőlőjébe, kimegy fel, béreli őket már korán reggel, elmentek dolgozni, meg is egyeztek, de utána többször kiment még. Persze mondhatjuk, hogy ez még önmagában nem probléma, mert Nyilván még volt igény arra, hogy dolgozzanak, volt munka bőven, hát kiment még a nap végén is. És ebből a szempontból maga a szőlős gazda még mondhatjuk, hogy a jó indulatunkat is kiváltja, hisz ez az igazán jó gazda, aki egyrészt látja, hogy sok a munka, gondolkodik abban, hogy minél hamarabb kész legyen, másrészt pedig elhív még egy-két-három órára is embereket, hogy dolgozzanak. Ez mindenkinek jót tesz. A maga haszna is meg lesz, hisz a munkások elvégzik az aznapra való feladatot, másrészt pedig jó azoknak is, akik talán egy-két órát dolgoznak, mert valami jövedelmet kapnak. Tehát eddig nézve tulajdonképpen a történetet, ha hallgatták a tanítványok, akkor még mondhatták azt, hogy igen, hát ez egy szép történet. De amikor végére érünk a történetnek, ott megint ugyanabba a helyzetbe kerülünk, mint a tékozló fiúnál, hogy hát ott már azért az ember mégiscsak elgondolkodik, hogy amikor jön a fizetség, és arról olvasunk az igében, hogy ugyanannyit kapnak azok is, akik egész nap dolgoztak, mint annyit, mint azok, akik csak egy órát. Persze értjük, a szőlős gazda el is mondja, hogy de hát az enyémből adok, ugye? Ha én neki annyit akarok adni, akkor neki annyit adok, értsd meg, veled ennyiben egyeztünk meg. És az ő részéről jogos, de azért az embernek az igazságérzetét mégiscsak piszkálja, hogy miért van az, hogy én egész nap dolgoztam, ugyanazon a munkában, ugyanazon a helyen, és én ugyanannyit kapok, mint aki egy órát dolgozott. Hát igen, mondhatjuk azt, ugye, hogy a történetből hallgattuk, hogy hát én ennyit akarok adni, te azért vagy gonosz, mert én jó vagyok. De akkor is, még a történetben az atya gondolkodását nézzük, akkor lehet, hogy értjük, de csak hogyha mi lennénk a szőlőmunkásoknak a helyébe, vajon ugyanolyan módon ítélnénk meg a történetet, mint így kívülről, hogy azt látjuk, hogy milyen kedves és milyen rendes ez a gazda. Lehet, hogy nem azt néznénk, hogy hát neki is szükség van rá, hanem csak azt néznénk, hogy de mi akkor többet érdemelnénk. Igazságos, amit az atya vagy a szőlős gazda tesz? Én azt gondolom, hogy nem. Nem igazságos. Egyáltalán nem igazságos. Azok az emberek, akik lehet, hogy kikosarazták őt, lehet, hogy sokáig nem mentek el, vagy jobb reménységben vártak valaki másra, hogy majd többet fizetnek, végül aztán kegyelem kenyére még meg is kapták a lehetőséget, és még most ők többet is kapnak, és többet kapnak a elvégzett munkához részarányosan, hát akkor miért igazságos ez a gazda? Akkor miért igazságos a gyermekét hazaváró, tékozló fiút hazafogadó apa? De Isten máshogy gondolkodik. Igen, tudja, hogy mi az igazságos, és mégis az ő igazságát felülírja az ő szeretete, és az ő gondoskodás, gondoskodni akarása. Tehát azt látjuk, hogy Isten máshogy gondolkodik, mint mi. Isten másképpen látja a dolgokat, mint mi. Mert ő a szeretetének a szemüvegén keresztül, az üvegén keresztül látja. Mert ha csak azt adná, ami járna, akkor mindannyian szerencsétlen és elveszett emberülök lennénk. De ő nem e szerint ad nekünk. Nem e szerint adja az ő áldásait. Ha Isten aszerint látná a mi életünket, ahogy nézhetné, és amit megérdemelnénk, akkor a Szentírásban nem lenne sok olyan szép ige, amit mondjuk a év elején mi írtunk ki, és adtuk oda a testvéreknek. Akkor Icike, aki minden évben elkészíti az utóbbi években ezeket a ige lapokat is nagy munkával kiszedi a Szentírásból, akkor nem tudna kiírni igéket, mert akkor ezek az igék hiányoznának. Ha Isten aszerint nézné az életünket, ahogy mi megérdemeljük. De azt látjuk, hogy tele van a Szentírás olyan ígérettel, amit mi meg sem érdemlünk. És jut mindenkinek. És mindenki kaphat belőle bátorító igéket. És nem csak igéket kaphatunk, hanem ez valóságá is válhat a mi életünkben. Azt mondja a tékozló fiú, hogy nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Tégy egyé azok közül, mint a te munkásait. És az apa visszafogadta. De nem csak mint munkást fogadta vissza, hanem mint fiát. Tehát, hogy a fiai lehetünk Istennek. És miért fontos ez az üzenet? Mert olyan sokszor nem látjuk Isten kegyelmét, Isten irgalmát, Isten nagyságát. Mi annak örülünk, hogy Isten sok-sok dolgot ad nekünk. Vágyunk arra, hogy jó dolgunk legyen, hogy Isten sok-sok dologgal megáldjon bennünket, de olyan jó lenne megérteni, hogy Isten ettől sokkal többet ad nekünk. Mert nem érdemeljük meg ezt sem. Van ez a kedves énekünk, hogy velünk vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Ó, hát ez tényleg nagyon szép. Velem vándorol, velem jön, és nem ér el a gond és a félelem. És hát mi valljuk őt, azért követjük őt, hogy ezek mind a mieink legyenek. De hogyha erre vágyunk, ha csak ezért szeretjük Istent, hogy ő bizonyos dolgokat megadjon az életünkben, akkor nem ismertük meg az ő szeretetét. Mert ő nem csak az ő kegyelmét, nem csak az ő ajándékait akarja nekünk adni, hanem önmagát akarja nekünk adni. Velünk akar lenni, és ezt nem értette meg az otthon maradt fiú, és erre emlékeztette az atya, amikor azt mondta nekem, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Értjük ezt, amitről elfeledkezett ez a fiú, hogy te mindig velem vagy. Hát ez a legnagyobb és legcsodálatosabb ajándék, amit Isten jelenlétében megtapasztalhatunk, hogy te mindig velem vagy. Hogy mindig érezhetem jelenlétedet, hogy mindig támaszkodhatok rád. Akkor is, amikor nehézségek jönnek az életemben, akkor mellettem vagy. Te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. És mi egészen mást várunk tőle. Mi pedig azt várjuk, hogy vándoroljon velünk Jézus, és a gond és a félelem ne érjen el, ne legyenek gondjaink, ne legyenek problémáink. De ő ettől sokkal többet akar adni. És ne engedjük azt, hogy becsapjon bennünket az ördög. Ne engedjük azt, hogy mi eszközként akarjuk az Urat felhasználni a mi életünkben. Értsük meg azt, amit Jézus mondott a tanítványaiknak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Érezzük a különbséget? Itt nem arról van szó, hogy mi választottunk magunknak egy Istent, és milyen jó, hogy olyan Istent választottunk, akinek ilyen bátorító szavai vannak, de mi van akkor, hogyha valaki többet ígér? Akkor majd őt fogjuk választani? És hányszor tapasztalunk ilyet? Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Olyan jó lenne megérteni azt, hogy nem ő akar a mi apánká formálódni, hanem nekünk kell az ő fiává formálódni. És a mi istenképünk pedig egy olyan istenként sokszor, hogy mi akarjuk Istent azzá formálni, amilyennek mi szeretnénk őt látni. Hogy Igen, minden ígéretét teljesítse be a mi életünkben, de ő nem ezt akarja. Nem őt kell nekünk irányítani, hanem azt mondja a mai igénk, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ne a vágyaink irányítsanak bennünket, hanem engedjük, hogy Isten átformáljon minket, hogy olyanná váljunk, mint ő, mert akkor fog az életünk megváltozni. És akkor olyanná leszünk, mint ő, aki nem a szerint nézi az életünket, hogy mi az, amit mi megérdemlünk. És amikor elolvastuk itt a Mózes második könyvében ezeket a gondolatokat, hogy mit is vár tőlünk Isten, hogy hogyan is viszonyuljunk a mi embertársainkhoz, akkor azt kell látni, hogy de hát mi erre képtelenek vagyunk. Mert mindig az önzés vesz előtt rajtunk. Hogyan változhatok én meg? Nem úgy, hogy az atyának a parancsolatát átírjuk, Isten ne így gondolkozzon, hanem úgy, hogy engem formáljon át. Amikor az Úr Jézus bemegy ahhoz a vámszedőhöz, akit nagyon jól ismerünk, ugye Zákeus hozza a házába, és vele együtt eszik, akkor ugye nagyon kedves történet és szép történet, hogy a végén föláll Záka is, és azt mondja, hogy amit valakitől patvarkodással elvettem, négy annyit adok vissza, vagyonomnak a felét szétosztom a szegényeknek, és az Úr Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Hogy ha a történetet megnézzük, akkor nem lehetne tulajdonképpen Zákeus felett pálcát törni. Hisz ő egy kereskedő volt, vámszedő volt, ő ebből élt, ő azt abból szerezte a vagyonát, hogy jól forgatta a pénzét, és persze, ugye közben sok ember tönkretett, de hát mennyivel volt ő más, mint egyéb emberek. Amikor azt látja az ember, hogy ugyanígy élnek, megpróbálunk valamit eladni, felbecsülni az értékét azért, hogy többet kapjunk. Hát mindenki ugyanezt csinálja kicsiben. Hát mindenki ugyanígy gondolkodik, szeretne minél többet szerezni. Hát nem tett ő semmivel többet vagy más, mint a többi ember. Ugyanúgy próbálkozott. De aztán, amikor Jézussal találkozott, akkor meglátta azt, hogy de ha ő így viszonyul az ő fele barátaihoz, akkor hogyan várhatja el azt, hogy Isten is másképpen viszonyuljon hozzá. Azzal a mértékkel fog engem is mérni az Úr, amilyen mértékkel én mérek másokhoz. Akiknek az Isten lelke ott van a szívükben, azok Istennek fiai. És ezt látjuk, hogy azért lett öröme ennek a háznak, és azért változott meg minden az életében, mert rájött arra, hogy ha Isten aszerint fog igazságosan mérni, ahogyan ő megérdemelné, akkor neki nincs esélye. És amikor megértette az Istennek a szeretetét, kegyelmét az életében, akkor rájött arra, hogy minden meg kell, hogy változzon az életében, akkor neki is ugyanazzal a lelkülettel kell odafordulni az ő fele barátjához, amilyen lelkülettel Isten rajta könyörült. És ez eljött az életében. Hadd mondjam el, hogy ez nem megy a magunk erejéből. Hiába próbáljuk ezt megcselekedni. Ma reggel beszéltünk a tékozló fiú vagy a gazdag ifjú történetéről, és ugye ott azt olvassuk, hogy megy oda Jézus, hogy az a gazdag ifjú, az imaórán volt róla szó, és mondja azt, hogy én szeretnék örök életet nyerni, de mondd meg, hogy mit kell tennem. És akkor Jézus elmondja, hogy hát tudod a törvényt, ismered. Hát persze, gyerekkorom óta megtartom minden igét. Na hát akkor nincs más. Add oda a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek is, gyere, kövess engem. És ott ugye teljesen megdöbbent ez a fiatalember, hogy mi az, hogy adjam oda a vagyonomat. Hát akkor mi lesz nekem? Hát ezt nem tehetem meg. És nem is tette meg. És elment nagy szomorúan, azt mondja Isten igéje, tovább az úton. De valamit elfelejtett, valamit nem értett meg. Méghozzá azt, hogy ő nem érdemel többet senkitől. És nem jutott el oda, és nem értette meg Istennek a kegyelmét az ő életében, és ezt nem is tudta megcselekedni. Zákeustól senki nem kérte, hogy tegye meg. Senki nem kérte. Jézus nem ment oda hozzá, ölelte ott át az asztalnál, az asztalfőnél, ugye, amíg a többiek beszélgetnek, és nagyon bátorítóan oda, na ide figyelj, Zákeus, van egy jó ötletem. Látom, hogy nagyon igyekszel, és nagyon szeretnél, hogyha az életed rendbe jön, akkor adok egy tanácsot. Ismered a szomszédot, azt is átvágtad, a harmadik szomszéddal is tettél valamit, és végig mondta, hogy látod ezeket az embereket, mindegyiket megcsaltad. Hát, adjál neki négy annyit. Annyi szerencsétlen van itt kint az utcád. Adod a vagyonodnak a felét, és akkor lesz üdvösséged. Nem adott nekik jó tanácsokat, hanem magától állt fel Zákeus. Senki nem kérte erre. Hát mi volt az, ami őt vezérelte? Valamit megértett az Isten szeretetéből, valamit átélt az Isten szeretetéből, és Isten lelke átformálta az életét. És nem kellett őt noszogatni, hogy add el vagyonodat, gyere kövess engem, hanem ezt mindönként megtette, mert megértette azt, hogy Isten sokkal többet adott neki. És elkezdett másképpen látni, elkezdte másképpen látni az ő fele barátját, elkezdte másképpen látni az ő szeretteit, elkezdte másképpen látni a társait, azzal a szemmel, amivel Isten látott. És nem ítélgetni akarta a másik embert, hanem azt nézte, hogy Isten neki is mennyi mindent elengedett. És ahogy látta a maga életét, úgy tisztán, ahogy van, minden bukásával, minden erőtlenségével, minden szerencsétlenségével, minden bűnével, és látta magát Isten szemével, hogy mennyire elesett, hát elkezdte az ő fele barátját is ilyen módon látni. És megesett rajta a szíve, mint ahogy Jézusnak is megesett ő rajta, és Istennek megesett rajta a szíve. Hát ez az, amit Isten szeretne a mi életünkben elvégezni, hogy értsük meg, hogy az ő közelében tapasztalhatjuk meg a változást. És ez kihat az egész életünkre. Amikor az első gyülekezetnél azt olvassuk, hogy mindenük köz volt, hogy sokan eladták házaikat, eladták vagyonukat azért, hogy odaadják a szegényeknek, akkor ez azért volt nagy hatással a testvérek felé, mert érezték azt a szeretetet a másik emberből, amit csak az Isten tud adni. És azt mondja Isten, hogy gyarapodott a gyülekezet, és örömteli volt a gyülekezet, és arról is beszél Isten igéje, hogy nem volt közöttük senki olyan, aki szükséget látott volna. Hogy mennyivel szebb ez az élet. Mennyivel tökéletesebb ez az élet. És ezek után vágyakoztak emberek. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz először Istennek kell átformálni. Isten lelkének a mi életünket. Világossá kell tenni azt számunkra, hogy ha mi Isten gyermekeivé akarunk lenni, akkor engedni kell, hogy ő formáljon bennünket. Azokat, akik Isten lelke vezérel, azokat Isten fiaivá fogad. És én azt gondolom, hogy elgondolkodhatunk ma délelőtt azon, hogy vajon Isten gyermekei vagyunk-e. Hogy az Isten lelke az, ami életünket átjárja. Hogy vajon az az indulat van-e bennem, mint az Úr Jézus Krisztusban? Az az indulat van bennem az én fele barátom felé, ami az atyának volt a fiú felé, aki tékozolt. Az az indulat van-e bennem, mint a szőlőmunkások történetében, a szőlő és gazdának, hogy ugyanazzal a lelkülettel látja a másik embert, mert ezek azok, akik Istennek a fiai. És Isten igéje, azt mondja Zákeus, hogy ma lesz üdvössége a háznak. Olyan érdekes gondolat az, ugye, hogy odaadja vagyonát, megváltozik valami is az életében, és ma lesz öröme, ma lesz üdvössége ennek a háznak. Tehát tovább viszi az Úr, és azt mondja, hogy ezáltal nem csak azt tapasztaljuk meg, hogy Isten az áldásait adja felénk, hogy megbékélünk fele barátunkkal, megbékélünk testvérünkkel, megbékélünk azokkal, akikkel talán haragba voltunk, akik ami által a mi életünk is, mondhatjuk azt, hogy szomorúvá változott, hanem azt is megtapasztaljuk, hogy Isten örök életet ad nekünk. Sokkal többet, mint mi kértük volna, vagy szerettük volna. Hát ez az Isten útja, ez az, amin Isten szeretne bennünket vezetni. Akiket Isten lelke vezet, vezérel, azok Istennek fiai. Ó, bármi is megtapasztalnánk a kibéküléseket, a testvérünk felé való változásunkat, megváltozott indulatainkat azáltal, hogy Isten lelke átformál bennünket, mert megértettük, hogy mi sem érdemlünk többet, mint ők. Mi sem érdemlünk más, mint ők, mert mi is Isten előtt ugyanolyan bűnös emberek vagyunk, de Isten őt is, engem is megtisztít, megszentel, hogyha oda tesszük az életünket az ő kezébe. Új élettel ajándékoz meg, békességet ad a szívemben, és örök életet ad. Hát ezt jelenti az Isten fiúság, és ezt éljük át mi is a hétköznapjainkban, és éljük át majd akkor, amikor találkozunk ővele. Isten áldja meg az ő ígéretét.